estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a Magyar Teozófiai Társulat februári előadásán. Ebben a fél évben ez a második előadás. Azt hiszem, most már nagyon sok mindenkivel személyesen is ismerjük egymást, de akivel még nem találkoztam volna, Nagy Idai Adrián vagyok. A társulat egyik tagja, Szithárta alosztálynak a vezetője. És most itt az elején rögtön hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy az alosztályunknak április 10-én lesz egy nyílt napja, és erre az alkalomra szeretettel meghívom az itt jelenlevőket. Volt, akinek már tudtam küldeni e-mailben meghívót, azt kérem szépen, hogy az akkor ne vegyen el, vagy hogyha osztja tovább, akkor mindenki vegyen el egyet-egyet, és találkozunk, itt lesz ebben a házban, április 10-én. Egész napos program, és az alosztályunk mutatkozik be előadásokkal. A világunk rejtett oldala, az lesz ennek a nyílt napnak a címe. És akkor térjünk át a mai este, a mai előadás témájára, melynek a címe az, hogy csak akkor élünk, ha másokért élünk. Annie Besant életútjáról fogok beszélni. Ez az előadás, ez egy sorozatnak a része, egy arckép sorozat része, amelyben minden évben úgy gondoltam, hogy bemutatok egy-egy arcot, egy-egy arcképet a Teozófiai Társulat nagy alakjai közül. Az első ilyen arckép a Rerich házaspáré volt, talán emlékeznek rá, több mint egy évvel ezelőtt. A második arckép Annie Besanté lesz. Az előadás aktualitását kifejezetten az adja, hogy az elmúlt év végén jelent meg ez a könyvünk, Annie Besanttól az ezoterikus kereszténység. Ezt azt hiszem, hogy sokan olvasták, illetőleg előadás is volt róla decemberben. Mielőtt hozzáfognék az előadáshoz, pár gondolatot, tényleg hangosan próbálok gondolkodni itt a téma kapcsán. Be fogok mutatni egy életutat, ami rendkívül változatos. Nagyon monumentális, de rendkívül változatos. És hozzátenném azt, hogy gondoljuk azt végig már itt az elején, hogy az ember az egész életpályája, az egész életútja során rengeteget változik, rengeteget fejlődik az élete során. És megítélni valakit, én úgy gondolom, csak a teljes egész ismeretében lehet. Nagyon nehéz a helyzetem Annie Besant esetében, hiszen társulatunknak az elnöknőjéről van szó, aki hosszú évtizedeken keresztül, vagy hosszú éveken keresztül betöltötte ezt a pozíciót, és kialakul az emberben róla egy kép, hiszen rengeteg irodalmat, rengeteg olvasnivalót olvasunk tőle, és érdekes benyomások, érdekes, hát hogy mondjam, ilyen rezzenetek érik az embert az ő életével, műveivel való kapcsolatban, kapcsolat során. Különösen akkor, amikor rámegyünk az internetre, és az interneten rengetegféle különböző beállítottságú és különböző, hát, hogy mondjam, dehonestáló vagy, tehát nem mindenképpen egy eszményképet bemutató valakit állítanak elénk. Én megpróbálom ezt egy picit árnyaltabban, vagy inkább objektívebben ezt az arcképet bemutatni, már amennyire tőlem telik, hiszen én is egy saját színű szemüveggel rendelkezem. És amiket Annie Besantról hallottunk, de bárkiről, mondhatnám ezt bárkiről, azok mind valakinek a tükröződései által áttükröztetett mondani valók, életutak, pályák, amit az ember végül is a saját szemüvegén keresztül szűr meg. De ezt mindenképpen ne felejtsék, hogy az ember változik, fejlődik az élete folyamán. Nagyon hosszú életpályája volt Annie Besantnak, 86 évet élt, és nézzük majd meg, vagy figyeljük majd meg, hogy a különböző korszakokban, életkori korszakokban mi mindennel foglalkozott Annie Besant, mi minden hatott rá, mi minden töltötte ki az életét. Nem a Szentek gyülekezete, ezt is felírtam. Ugyanis amikor találkozom érdeklődőkkel, és közelítenek a teozófiai társulathoz, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy még nem elég érettek arra, hogy eljöjjenek ide, és meghallgassanak bennünket, fel kell lelkileg készülniük, stb. Stb. És akkor próbálom elmondani, hogy a társulatban bizony utonjárók vannak, akik keresik az utat, keresik az igazságot. És akármilyen tudatszinten vagyunk, bárhol, bármilyen tudatszinten vagyunk, legyenek azok akár első, második vagy harmadik szintű beavatottak, és itt a beavatottságot a teozófiai értelemben vett nagy beavatásoknak mondom, mindig és mindig van az emberben, az embernek tisztulni valója, önmagát tisztítani valója, hiszen pontosan amikor jár ezen a spirituális úton, előjönnek olyan tulajdonságok a személyiségéből, amikre esetleg korábban nem is gondol, vagy ha gondolt is, akkor azok a tulajdonságok felerősödnek. Kérdés, hogy mit kezd velük. Tehát ezeket mindig előre próbálom elmondani az önéletrajz előtt. Felmerülnek kételyek is a teozófusban. Én 10 éve vagyok a társulatnak a tagja, és 3-szor merült fel bennem komoly kételj, ami úgy 1-2 napig tartott, olyan olvasmányok kapcsán, amik kapcsolatosak voltak a társulattal, és olyankor úgy elgondolkodtam, hogy én ide tartozom ehhez a társulathoz. Kicsit úgy érzem, hogy tényleg, mint a családom lenne. A családba viszont beleszületik az ember, ugye a karma urai úgy hozták a sorsát, hogy beleszületik, a társulatot pedig választja az ember. Aztán egy más dolog, hogy van itt egy bizonyos csoportkarma is valószínűleg, hogy nem véletlenül vagyunk itt, ahol itt vagyunk, a teozófiai társulatban. Tehát úgy néha, amikor mondom különösen ilyen internetes oldalakat, amik aztán nagyon-nagyon szélsőséges irányokba is elvezetnek. Tehát egy-egy közlés átvezet valami olyan szélsőséges fórumra, amit szinte megdöbben az ember, hogy szentég, Annie Besanttal kapcsolatosan ez a szélsőséges fórum előhoz egy 120 évvel ezelőtti hölgyet, hogy atya világ, és akkor dobálja sárral. Tehát itt egyetlen egy dolog van, a megkülönböztető képesség, amit az ember alkalmazni tud, és én ezt úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen használnunk kell. Számomra ezek az arcképek, akiket bemutatok, nem a rajongás tárgyai. El fogom mesélni, hogy eszményképek, kivonatok. Rögtön a következő szlájdon ott lesz, hogy hogyan készül egy-egy eszménykép, hogyan készül egy-egy kivonat, és meginvitálom önöket a belső szobámba. Ez valóban a belső szobámnak az ajtaja, az egyik ajtaja. Itt különféle arcképeket látnak, és pontosan Annie Besanttól tanultam, hogy hogyan alkot az ember magának eszményképet. Az Előcsarnok című előadásából, és hogy miért is alkotunk eszményképet, és ezt egy pár gondolatban szeretném elmondani önöknek, nektek, hogy amikor az ember önképzést folytat, és egy idő után lesz egy határozottan felismert célja, hogy valamit kezd majd az életével, akkor készít egy tervet, hogy mifelé indul, ezt ugye felismeri, és úgy gondolja, hogy abban az életben már tesz legalább egy lépést afelé, a cél felé. És megvizsgálja önmagát, jó, most ezen a szinten van, pillanatnyilag ilyen az építmény, ez a hozott anyaga, amivel dolgozhat, és innen lehet tovább lépni. És akkor egyfajta higgadt megfontoltsággal, és ez nagyon fontos, felépíti magának a célt, hogy arra felé megy, és megpróbálja önmagát tárgyilagosan mérlegelni, mik azok a tulajdonságok, amiken javítani kellene, mik azok, amiket még csiszolgatni kellene. Tehát tulajdonképpen egy jellemépítés készül egy meglevő anyagból. Látják, hogy az én eszményképembe itt van Anni Besant, kétszer is itt szerepel Anni Besant, és az eszményképet azt valahogy úgy készítjük, mint ahogy emlékeznek második, harmadik osztályba, általános iskolába, amikor a háromszöget elvont képéből, a háromszögekből, amikor sok-sok különböző kis háromszöget láttunk, és abból alkottuk meg az elvont képet, így alkotja meg az ember magának sok-sok egyedi ember tulajdonságaiból azt az eszményképet, ami ideállá válik a számára, és tudja, hogy a gondolatok segítségével alakítja majd magában ezt az eszményképet. Hiszen ez az ide a világban már megvan. Annak csak a tükröződése az, amit mi tulajdonképpen kialakítunk ezekből a képekből, viszont az eszmény, amit alkotunk magunknak, az egy idő után bensővé válik, és belülről kezd bennünk világítani. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy tehát egy mélységes bizalom is van bennünk, hogy egyszer majd ehhez az eszményhez valamikor el fogunk jutni. Nem biztos, hogy ebben az életben, lehet, hogy majd 10 élet múlva, vagy x élet múlva, de törekszünk és folyamatosan lépegetünk. Tehát itt ezt azért mutattam meg, hogy az én eszményképemben, ami ezekből az alakokból valahol kirajzolódik, ott van és ott szerepel Anni Besant is természetesen. És itt van, amiről beszéltem, ez az Anni Besant az Előcsarnokban című könyvének a harmadik előadása. Mindig kékkel látják majd azokat a kis idézeteket, amiket a könyveiből idézek, hiszen rengeteg könyve maradt ránk, ha eljutunk az előadás végéig, akkor majd megmutatom, hogy hány könyvet írt Anni Besant. Ugye a jelölt, aki az Előcsarnokban jelleme képzésével foglalkozik, mindenek előtt higgadt meggondoltságával tűnik fel, nem cselekszik a pillanat szeszélyeinek engedve, nem fog hozzá az építésnek, hogy nem sokára újból abba hagyja, nem kísérletezik ma az egyik irányba, holnap a másikba, nem szaladgál ide-oda, nem keres és kutat valami cél után, hanem mindezzel már végzett. Amit tesz, azt megfontolva teszi, mert ismeri és követi a célt, jellemépítő munkája megfontolt és átgondolt cselekvés. Az építő tudja, hogy van rá ideje, hogy a természetben semmi sem vész kárba, az építést a meglevő anyaggal, vagyis azzal a jellemmel kezdi, amelyet eddig kifejlesztett és megismert. Látni fogjuk, hogy milyen nyugodtan figyeli erőit és gyarlóságait, hogy neki lát, hogy az előbbieket erősítse, gyarapítsa, az utóbbiakat pedig kiküszöbölje. Határozott célt követ, megfontolt építés a jelölt munkája. Tartós anyagból farag ki egy szobrot, melynek a mintája már kész. Nézzük akkor az életpályát ennek a két szlájdnak az előrebocsátásával. A korai évekről, 25 éves koráig pár gondolatot mondanék Anni Besantról. Milyen volt a családi háttere, ahova a karma urai helyezték őt? Apja vallási szkeptikus volt, egyébként orvos. Anni Besant 5 éves volt, amikor az édesapja meghalt. Anyja hívő anglikán volt, a családi gyökerek ír gyökerek voltak, családneve Wood. Ugye először még arra utalnék, hogy a korszak ugye a 19. század közepétől a végéig, tehát a második fele, Anglia, az ipari forradalomnak mely szakaszában vagyunk, és ugye amikor Anni Besant meghal, az a 20. század 30-as évei, tehát 1933, tehát ez az időszak az, amiben járunk. Korai évek. Ugye nem volt jellemző egyáltalán az, hogy a lánygyereket nagyon tanítatnák. Anni Besantnak mégis úgymond szerencséje volt. Egy hölgyel találkozott, aki őt 15 éves koráig tanítatta, Ellen Marriettel, egy vagyonos gazdag hölgy volt, aki személy szerint megszabta neki, hogy mely irányban folytasson tanulmányokat, felébresztette benne a tanulás és a kutatás iránti szeretetet, a segítségnyújtást, a segítést, a szegények ápolását, hiszen ilyen vasárnapi iskolákban tevékenykedett a hölgy, és ami bezánt is, vasárnapi iskolákban gyerekeket korrepetált, gyűjtögetett a részükre. Együtt utaztak el Európába, és anglikán kereszténynek konfirmálták meg Párizsban a Nibezántot. 15 éves korában véget értek a tanulmányai, de nem hagyta abba a tanulást Plátont, Homérosz, Dantét, kortárs anglikán teológusokat olvasott, és nagyon nagy hatással volt rá az, amikor egy ügyész családnál, a William Roberts családnál töltött egy pár hetet, és ott az ügyész édesapa egy perről beszélt, egy rendőrgyilkossági perről, ami Annie Besantban felébresztette az embertelen körülmények között élő emberek iránti szeretetet. Volt egy házassága, 20 éves korában férjhez ment, Frank Besant tiszteleteshez. Őszintén szólva nem nagyon kedvelte a házasságot, és kicsit ugye a családi erőszak volt jellemző az ő kapcsolatukra. A férj érvényesítette a férji jogait, Annie Besant pedig inkább menekült. Nagyon untatta a háziasszonyi élet, olvasgatott, irogatott, sokkal jobban szeretett ilyen dolgokkal foglalkozni, és amikor néhány kis cikkecskét írt egy ilyen vallásos gyereklapba, és az leközölték, akkor a függetlenség mámora ragadta el őt. Két gyereke született, egy fiú és egy lány 1869 és 70-ben, és rá egy évre, tehát 71-ben mindkét gyerek nagyon komolyan megbetegedett szamárköhögésben, ismét megint arra utalok, hogy 1871 nem voltak védőoltások, szamárköhögés ugye járványszerűen jött, és tizedelte a gyerekeket, hanem negyedelte, vagy nem is tudom megmondani, tehát rengeteg gyereket elvitt a szamárköhögés. És ez alatt a nagyon nehéz, nagyon kritikus időszak alatt a vallásos hívő Annie Besant kezdte elveszíteni a keresztény hitét, ez alatt a hosszú betegség alatt, a hosszú krízis alatt. Felmerült benne, hogy vajon ezeket a pici gyerekeket miért bünteti az Isten azzal, hogy rögtön egy ilyen komoly betegséget küld rájuk. Aztán átkerült a férjével együtt egy másik parókiára, ahol kubikusok környezetében élt, és nagyon lesújtotta a tanyai kubikusok mélységes helyzete. 25 és 27 éves kora közé tehetjük az úgynevezett teista időszakát, ugye a teizmus személyes istenhitet jelenti. Londonban tartózkodott ekkoriban elég sokat, édesanyjával, csak azért, hogyha lehetséges, ne is kelljen otthon lennie abban a közegben, ahol nem érezte igazán jól magát. Találkozott egy tiszteletessel, akiben lelki társát vélte felfedezni, aki csendesen hitt Istenben, de elvetette a tekintélyt, a dogmákat, a helyettesítő megváltást, természetesen ezt a tiszteletest ki is közösítették, de Annie Besant úgy érezte, hogy a gondolataikban rengeteg közösség van. Egy idő után felfedezte magában a nyilvános beszéd képességét. Hát ugye gondoljuk el, ott van egy parókián, férje tiszteletes, van két kisgyerek, 19. század második fele, viktoriánus Anglia, ő pedig úgy gondolja, hogy az egyik előadásán, vagy az egyik prédikációján, a férje egyik prédikációján ül a templomba, és úgy érzi, hogy hát én jobban el tudtam volna mondani ezt a prédikációt. És utána, amikor nincs a templomba senki, akkor felmegy a szószékre, és elkezd előadást tartani, és magyarázni az üres templomban. És ez a kék szöveg, ez Annie Besantnak a kis naplójából, vagy visszaemlékezéséből való, hogy valamiféle homályos elképzelés nyugtalanított belül. Tudtam beszélni, ha alkalmam adódott. Csupán a vágyódás volt belül, megtalálni a levezetést a szavakban, az érzés, hogy van valami mondani valóm, és a sóvárgás elmondani azt. Tehát így kezdődött az ő szónoki pályája, hiszen, mint majd később meglátjuk, Annie Besant a korának az egyik legnagyobb szónoka volt. Törvényes válásról egyenlőre szó sem lehetett. Egy idő után aztán elváltak az útjai a férjétől, kapott egy alacsony járadékot a férjétől, szegénységben élt a továbbiakban, édesanyja nem sokára meghalt, és hogy fent tudja magát tartani, eretnek pamfleteket kezdett írni, és abból keresett pénzt. És a teista időszak után eljutunk az ateista időszakáig, ami hát egy elég hosszú időszakot vett, elég hosszú időszakot vett igénybe, 15 év volt körülbelül, 42 éves koráig. Ugye a 40-es évek környékét mondjuk annak az életközép válságnak, ami azért úgy általában valamilyen úton, módon megérinti az embert. És az ateista időszak után jött majd a teozófiai társulatban Annie Besantnak a pályája, de először még erről a korszakról. Angliában élt Charles Bradlaugh, és ő adta ki ezt a National Reformer című lapot, illetőleg ő alapította meg a Nemzeti Szekuláris Társaságot, vagy Világi Társaságot, Annie Besantot pedig nagyon-nagyon vonzotta a szociális reformok iránti érzékenység, elkötelezettség, hogy javítson az alsóbb osztályok helyzetén, tegyen értük valamit, és ezért Charles Bradlaugh mellé állt, és írt egy kis írást Isten természete és létezése címmel, és Bradlaugh, mikor elolvasta ezt az írást, akkor azt mondta, hogy az következtetései most már ateistává tették önt. Volt egy nagyon érdekes megjegyzése Annie Besantnak ebben az írásban. Azt mondta, hogy amióta az embereknek nincs képességük felfogni, érzékelni Istent, gyakorlatilag Isten nem létezik az emberiség számára. Az ateista Bradlaugh tudósító, majd segédszerkesztő állást ajánlott föl Annie Besantnak, aki ezt el is fogadta, illetve a Nemzeti Szekuláris Társaságnál elnök helyettes lett, és a szabad gondolkodók első női előadója. Tehát megint tessenek arra gondolni, 19. század vége, szabad gondolkodók, első női előadó. És itt van egy nagyon érdekes könyv, és amikor internetes vonatkozásokról szóltam, akkor ezt is nagyon sokszor előhozták. A filozófia gyümölcsei, ami a népesedés kérdéseivel foglalkozik. Ez egy 1832-es könyv, Charles Knowltonnak a könyve, a születés szabályozásról szólt, és ez a két ateista szabad gondolkodó kiadta ezt a könyvet 1877-ben, saját költségükön Londonban, és saját maguk árulták ezt a könyvet az üzletükben. És a lényege az volt a céljuk, hogy enyhítsék a nincstelenséget, és javítsák a nők helyzetét. Hát ugye gondoljanak bele, hogy hány és hány gyermek született akkoriban, és milyen körülmények között éltek azok a családok és azok a gyermekek. Természetes volt a visszahatás, perbe fogták őket rögtön, pornográf könyvek kiadásáért és árusításáért, ugyanis, mint itt látható, Besant még ugye tett hozzá egy kicsit, azt mondta, hogy ez a fiziológia már elavult, és ő a saját tapasztalatai alapján tett hozzá valamit a könyvhöz, és írt egy kis útmutatást a fogamzásgátlás kérdéséhez. És hát ez a könyv, amiért Angliában perbe fogják őket, utána következett egy nagyon komoly bírósági szereplés, ahol Annie Besant először nőként, és nem ügyvéd volt, de először nőként állt ki önmagáért, és nyerte meg természetesen ezt a pert, természetesen már így mondom, hogy megnyerte ezt a pert. Egész Angliában őrületes hatása volt, majd mindjárt mutatok egy ilyen kis képecskét róla, a korabeli képecskét, hogy Annie Besantnak a híre mekkora volt akkoriban Angliában. Na most képzeljék el, hogy azért ez a könyv több mint 90 ezer eladott példányban jelent meg akkoriban. Amerikai reprintje 100 ezer példányban. A svédek, dánok, hollandok, németek, olaszok lefordították, ott semmi per nem volt, simán kiadták és olvasták. Akkor itt egy idézet, ugye, hogy Bradlaugh-tól tanultam. Mit is tanult Bradlaugh-tól, tehát az ateista szabad gondolkodótól? Egy dolog, melyet állandóan hangsúlyozni szeretek, az, hogy ne idegenkedjük a nézeteltérésektől, hanem fogadjunk ilyeneket örömmel. Ezt nyilvános működésem kezdetén több mint 50 évvel ezelőtt Mr. Bradlaugh-tól tanultam, ki hangsúlyozottan azt kívánta, hogy azokat a lapokat olvassam, melyek nézeteimmel ellenkeznek, nem pedig azokat, melyek velem egyeznek. Ezekben csak a magam felfogását, meg amazokban új szempontokat fogok találni. Emlékezzenek Buddhára, ki tanítványainak azt mondta, ne higgyetek semmit, csak azért, mert én mondtam, csak ha ti is tudjátok, akkor higgyétek el. Ha Buddha így beszélt, akkor senkinek sem volna szabad mások fölött autoritást gyakorolni. A nézetbeli ellentétek értéke az egyoldalúságok helyesítésében áll. Vallotta ezt Annie Besant. Na mi volt mindennek a következménye ennek az ateista időszaknak, tehát közben és utána? Magánéletben elvesztette Mabelnek, a lányának a gyámsági jogát, ugye eleinte a válás is ki volt zárva, rájöttek ugye, hogy jogi reformokra lenne szükség, hiszen lehetetlen volt szinte elválni. Egyetemi tanulmányokba kezdett 1879-től, többnyire kiváló eredménnyel, de kémiából háromszor megbuktatták. Itt most csendesen jegyzem meg, hogy aztán később megírta Leadbitterrel együtt az okkult kémiát, ami ugye alapjaiban egészen megfordította a szemléletmódot. De a hagyományos egyetemi tanulmányokban háromszor megbuktatták. Mindemellett, vagy mindennek ellenére tudományokat tanít 9 éven keresztül a szabad gondolkodóknál, majd ezek után csatlakozik a Fabianus Társasághoz 1885-ben, ez az angol szocialista értelmiségi mozgalom volt, akik a szociális reformok mellett köteleződtek el, most már Bradlaugh-tól elkülönült, otthagyta, és együtt dolgozott G.B. Shaw-val, és a társaságnak olyan tagjai voltak még, mint A.G. Wells vagy Bertrand Russell, gondolom ezek a nevek ismerősök. Itt van egy kis meghívó a Fabianus Társaságnak az előadására, ahol éppen Annie Besant tart előadást. Ez alatt, a Fabianus időszak alatt megalapítja a Törvény és Szabadság Ligát, nem egyedül persze, hanem Steeddel együtt. Kifejezetten egy olyan esemény miatt a letartóztatottakért, akiket őrizetbe vettek a szólásszabadságért való tüntetésben a Trafalgar téren. Megalapít egy újságot, Link magazin címmel, aminek az az alcíme, hogy újság az ember szolgálói számára. És felderengett benne már ekkor egy olyan gondolat, hogy egy olyan új egyház kellene, ami az ember szolgálatára van számba. Csatlakozik a Szociáldemokrata Szövetséghez. 1888-ban megszervezik a Bryant & May gyufagyári lányok sztrájkját a jobb munkakörülményekért. Ugye itt nők dolgoztak ebben a gyufajárban, és foszformérgezést szenvedtek nagyon sokan. És Annie Besant megszervezte ezt a sztrájkot a nők jogaiért és a munkakörülmények javításáért. És ezáltal nagyon nagy részt vállalt a brit szakszervezeti mozgalom megszületésében. Itt egy korabeli újságot látunk a gyufagyári lányok sztrájkjáról, és szinte már színdarabban adják elő ezt a történetet, és tulajdonképpen történelmet csináltak ezzel az első sztrájkkal, amit Annie Besant szervezett. És itt az a bizonyos kis karikatúra, amit az előbb említettem, hogy ugye itt van Besant, valószínű itt a bíró előtt, a bíróság előtt áll, tehát az, amiről beszéltem az előbb, hogy a könyv miatt pornográfiáért perbe fogták, felmutatja a könyvet, felmutatja az igazságot, megvédi. Itt van ugye a házasság, itt van a gyufagyári lányoknak a sztrájkjára utaló, itt ezek a kis gyufaszálak. Itt pedig egy angyalka, amit arra gondolok, hogy valószínűleg azért került oda, hogy ő a nők megmentője, és a szegények védő angyala. Ugyanis nem csak ezzel foglalkozott, elképesztő. Szóval én néha úgy belegondoltam, amikor készültem az előadás, hogy ennyi mindent, hogy lehetett csinálni, de hát lehetett. Beválasztják a londoni iskola székbe, ahol kijárja azt, hogy ingyenes étkezést kapjanak a szegény gyerekek. Kijárja azt, hogy csak olyan termékeket, olyan cégektől vásároljanak termékeket a gyerekétkeztetéshez, akik nem robotoltatják az embereket. Közben publikál a National Reformerben és az Our Cornerben, ott már kizárólag ő publikál, elkezdi, ugye hosszú folyamat a 15 év, a saját materializmusát is megkérdőjelezni. Tehát ezért van, ez egy nagyon hosszú folyamat az ember életében, sok mindenkivel találkozik, sok mindennel érintkezik, sok mindent megismer, és a gondolatok formálódnak. Kezdi a saját materializmusát megkérdőjelezni, és egyre inkább a vallások összehasonlító kutatása felé fordul, az emberi természet misztériumai kezdik érdekelni. Ugye ez az időszak az, amikor megjelenik a meszmerizmus, a különféle pszichikai jelenségeknek a tanulmányozása, a szellemidézés, értik, mire gondolok, tehát ez az időszak az, és Annie Besantot is elkezdik ezek az emberi természet misztériumai érdekelni. És akkor felvetődik benne a kérdés, hogy vajon pusztán a szociális reformok, ezek amiket eddig csinált, elegendőek-e ahhoz, hogy elhozzák a kollektív emberi boldogságot, amiért eddig dolgozott. És hogy vajon magának az emberi természetnek az átalakítása lehetséges-e. Ugye volt egy időszak, egy pár szlájddal ezelőtt megmutattam, amikor az ateista korszaka elkezdődött, hogy az ember a képességei folytán nem tudja elérni a legfelsőbbet. Itt pedig ugye már arra gondol, hogy valamit lehetséges, hogy az emberi természettel kell csinálni, az emberi természetet kellene átalakítani. A vallásokról volt szó, és itt most hát a kékkel írt sorok mindig Annie Besant könyvei, és ezek egyrészt megvásárolhatók, másrészt a honlapunkról letölthetők, innen van egy-egy idézet, amit vettem, az ősi bölcsesség bevezetéséből, a vallások alapvető egységéről írja. Általánosan elismert tény, hogy a világ nagy vallásai igen sok vallási, erkölcsi és bölcseleti egyezést mutatnak. A tény általánosan elismert magyarázatáról azonban sok vita folyik. És ha azt látjuk, hogy ezek a könyvek lényegileg azonos tanításokat tartalmaznak Istenről, az emberről és a világról, habár igen változatos külső megjelenési formákban, egyáltalán nem észszerűtlen, ha ezeket a tanításokat egyetlen központi és eredeti forrásra vezetjük vissza. A tanítások-e tárházának az isteni bölcsesség nevet adjuk, illetőleg görög formában teozófiának nevezzük. Teozófus. Hogyan lett teozófus Annie Besant? Ugye 1888-ban megkérik őt, hogy olvassa el Elena Petrovna Blavatsky titkos tanítását, és írjon róla kritikát. Lenyűgözi rögtön a titkos tanítás, azonnal megragadja a teozófia monizmusa, ami a szellem és az anyag folytonosságát tanítja, és a szellemet, mint legvégsőt hangsúlyozza. Úgy érzi, hogy az egyetemes testvériség gondolata, ami iránt ő mindig is elkötelezett volt, lenyűgözi a teozófiában. Ahogy Blavatskyné írásából átjön az altruizmus és az önfeláldozó munka mások jólétéért, ez Annie Besantot is rendkívüli módon megragadja. Tehát a spirituális monizmus, a reinkarnáció, a karma, a teozófiai tanítások megválaszolták Annie Besantnak a korábban feltett kérdéseit, emlékezzenek ott a gyerekkel kapcsolatosan, amikor beteg volt, stb., hogy mi a szenvedés és mi a rossz oka. Megválaszolják ezeket a kérdéseket, és ez őt már nagyon régen zavarta, így jutott el a teozófiához. Egy személyes istenség helyett, ami ugye a teista korszakában volt, amely el van választva a teremtményétől, és nem törődik a teremtmény szenvedéseivel, a teozófia elmagyarázta számára, hogy az egy egyetemes lét, az egy egyetemes élet tartózkodik, vagy lakozik minden teremtményben. És az élet megtapasztalja az anyagi létezés örömét és szenvedését, és ezek a tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy az emberi lélek fejlődjön. És egyszer majd visszajusson a tudat forrásához. A reinkarnáció, a karma, azok a természeti törvények, amik Besantra nagyon-nagyon hatnak, ez biztosítja a teljes igazságosságot, az egyedi lélek eljövendő életekben ismét megjelenik, mégpedig az előző életekben végzett tevékenységének eredményeként. És azt tanította ugye a teozófia számára, hogy meditációval az ember ki tudja fejleszteni azt a képességet, méghozzá ki tudja fejleszteni a buddhát, amellyel el tudja érni a végső valóságot. És ez számára, Annie Besant számára nagyon fontos volt, elutasította a korábbi ateizmusát, a progresszív emberi fejlődésről szólt, a fejlődésről szólt a teozófia. Ez a tanítás teljes mértékben megfelelt és egybevágott Annie Besant akkori gondolataival. És itt a Karma című könyvéről, ugye egy könyvben kapható nálunk a Karma, a reinkarnáció és a Dharma című munkája. Itt a Karma című munkájából egy rövid idézet. Nem a cselekvésben, hanem a vágyban. Nem a tedben, hanem a gyümölcséhez való ragaszkodásban rejlik a cselekedet megkötő ereje. Egy tettet azzal a vággyal követünk el, hogy gyümölcsét élvezzük. Ráállunk egy útirányra azzal a vággyal, hogy eredményéhez hozzájussunk. A lélek elvár valamit, a természetnek pedig válaszolnia kell erre, kért, a természetnek pedig meg kell adnia. Minden okhoz hozzákötődik annak okozata, minden tetthez annak gyümölcse, és a vágy az a zsinór, ami a kettőt összeköti, a fonál, ami közöttük van. Ha ezt fel lehetne égetni, a kapcsolat megszűnne, és ha a szív összes bilincse összetörik, a lélek szabaddá válik. A karma tehát nem köti meg többé, az ok és okozat kereke ugyan tovább foroghat, de a lélek felszabadult életté vált. Ezért állandóan cselekedd azt, ami kötelesség, ragaszkodás nélkül. Aki ragaszkodás nélkül cselekszik, az valóban a legfelsőbbet éri el. Idézi itt a Bhagavad Gita-t. Besant nagyon gyorsan Blavatskyné kedvenc tanítványává vált. Kiválóak voltak a szónoki képességei, ahogy említettem, az íráskészsége. Lehetővé tette, hogy a teozófiát érthető nyelven, érthető módon mutassa be. Én ezt nagyon fontosnak tartom, és a jelentőségét nem győzöm hangsúlyozni, hogy jó, hogy megszületett egy nagy mű, a titkos tanítás, de kellenek olyan tanítók, akik lebontják ezeket a műveket, és olvasható nyelven az emberek elé teszik. És azt is megkockáztatom, hogy még ennél lejjebb is lejjebb kell vinni ezt a tanítást. Tehát kellenek olyan tanítók, írók, stb. Stb., akik még tovább viszik, hiszen csírákat keltenek fel ezzel. Tehát egy dolog az, hogy megszületett a titkos tanítás, de óriási a jelentősége annak, hogy voltak, akik megfelelő nyelven tovább tudták adni az emberek számára. Társszerkesztője lett a Lucifer című újságnak, ez ugye Blavatskyné újságja volt, tagja lett az ezoterikus szekció belső csoportjának a társulaton belül, és bezárt háza lett Blavatskyné otthona és a Blavatsky alosztály központja Londonban, amelynek Bezant volt a megválasztott vezetője. Ahogy belépett a teozófiai társulatba Bezant, kilépett és abba hagyta a korábbi tevékenységeit, és a korábbi szervezetekből kilépett. 1890-ben találkozik Led Peterrel, ez egyébként az én kedvenc képem. Valami elképesztő harmóniát látok kettőjük között. Együtt dolgoztak éveken, évtizedeken keresztül. Együtt dolgozva Led Peterrel, aki ugye köztudottan remek, kiváló okkult képességekkel rendelkezett, Bezant fejlesztette a saját pszichikus látását a finomabb irodalmakban, az univerzum anyagával kapcsolatban és az elmúlt életek feltárásával kapcsolatban, gyakorlati bizonyítékokat kapott, amiket keresett. Megszületett az Okkult Kémia című könyv, a Gondolatformák című könyv, az Emberiség múltja és múltja jelene és jövője című könyv, és három olyan kötet, ami szintén egy lebontás, a beszélgetések az okkultizmus ösvényéről. Úgy értem a lebontás, hogy van három ilyen pici kötet, ezt nagyon sokan ismerik, ugye, a Világosságot ösvényen, a Csend hangja és a Mester lábainál, és ezekhez a nagyon picikek és eszenciális kötetekhez írtak értelmezéseket ők ketten, és tették érthetővé és olvashatóvá és emészthetővé azokat a bizony nagyon nehéz gondolatokat, amik mondjuk a Világosság az ösvényemben le vannak írva, hiszen azt nem olyan könnyű értelmezni. Ez a kis idézet a Mester lábainál, tehát ez a gyakorlat az okkultizmus beszélgetések az okkultizmus ösvényén a Mester lábainál értelmezéséből van. Mind a három anyag fenn van a honlapunkon, tehát olvasható is. Ebből idéztem egy picit. Mindannyian gyakran hallottatok azokról a tulajdonságokról, amelyek az ösvényen szükségesek. De nem lehet eleget beszélni erről a tárgyról, mindaddig, amíg nem sikerült mindent, itt kimaradt egy nem, átvinni a gyakorlatba. Ami a könyvekben írva van erről, nincs semmi rejtély benne. Nem nehéz pontosan tudni, hogy mit kell tenni. A nehézség saját magunkban van. Nincs olyan akadály az utatokban, amit nem ti magatok csinálnátok. Mindazonáltal csak kevés ember jár sikerrel, amikor az adott utasításokat követi. Tehát le van elénk írva minden, de az akadály mi bennünk van. Vajon miért nem sikerül többeknek, amikor olyan sokan igazán komolyan próbálkoznak? Ennek az oka, hogy mindegyikünknek erőteljes személyiségünk van. És ezt gondolom Annie Besant joggal önmagára is értette, hiszen egy nagyon erőteljes személyiség volt ő is. Tehát mindegyikünknek erőteljes személyiségünk van, amely sajnos gyakran útban áll. Meg kell tanulnunk azt, ami a könyvekben áll, és azt önmagunkra alkalmazni. 1891-ben járunk, Blavatskyné meghalt, és felmerülnek a társulatban az utódlási kérdések. Olcott az elnök továbbra is, ugye, aki Blavatskynével együtt volt az alapító között, és a két elnök közül, ugye Olcott maradt az elnök. Az ezoterikus szekciót, ami ugye a társulatnak egy belső kisköre, ketten vezetik, Annie Besant és William Judge. Ő az amerikai társulat vezetője volt egyébként, szintén alapító tag, tagja a társulatnak. És ekkor elkezdődik így egy furcsa időszak, gyanús levelek érkeznek a mahatmáktól, kettős vezetés van az ezoterikus szekcióban, valójában ki is ott a vezető? De Zant, a judge. Tehát elkezdődik egy olyan időszak, amire próbáltam utalni, hogy bármilyen szinten legyen az ember, bármilyen fokozaton legyen az ember, bármilyen posztot töltsön be, a személyiségből előjönnek bizonyos negatívumok, amik valamilyen módon aztán megjelennek a társulat életében. És nem tudni, hogy ezek a mahatma levelek, ezek most milyen levelek voltak, kitől származtak, milyen céllal írottak. Azért Bezánnak az volt a gyanúja, hogy talán Judge-nak a keze van, hogy őt eltávolítsa Olcott-tól. Judge pedig úgy gondolta, hogy két dudás nem fér egy csárdában. 1895-ben az amerikai társulat kivált a teozófiai társulatból, és Point Lomában, Kaliforniában önálló társulatot hozott létre. Ez volt az első olyan jelentős szakadás a társulat életében, amit aztán még követ néhány leválás, ez emiatt az ezoterikus szekció van történtek miatt történt. 1893-ból mutatok itt egy képet, ez a vallások parlamentjéről. Egy olyan találkozó volt, ahol különböző vallású képviselők jelentek meg, és cseréltek eszmét a testvériség jegyében. Többek között itt volt Judge, akiről az előbb beszéltem, ez Judge felesége. Az alsó sorban buddhista Dhammapala, itt ül Bezánt, kicsit elhomályosodott a kép már, itt a hindu Chakravarti, itt pedig az Isabel Cooper Oakley, akinek a nevét lehetséges, hogy már hallották, a magyar társulat megalakításában ő volt az, aki az alapozást megtette Magyarországon 1905 körül. Ő volt az, aki aztán itt halt meg Magyarországon, és itt is van eltemetve valahol a Farkasréti temetőben. Bezánt Indiába megy. Hisz benne, hogy India az ő igazi hazája. Valami olyan belső indítatást érez, ez is ilyen megmagyarázhatatlan dolog, hogy neki dolga van Indiával, elképzelhető, hogy neki ott inkarnációi voltak, előző életei, neki oda kell mennie. 1893-ban megy először Adyarba, ugye, ahol a társulat központja van, Olcott-tal rögtön előadó körútra indulnak, hit benne, hogy az ő dolga a hindu kultúra és önbecsülésnek a felemelése, ez a feladata. Olcott a buddhizmusért, Bezánt a hinduizmusért szónokol, tartja az előadásait, szanszkritül kezd tanulni, hindu szentírásokat olvas, és 1895-ben kiadja, ugye lefordítja angolra a Bhagavad Gita-t, és kiadja magyarázatokkal. A Bhagavad Gita-ból tettem ide egy rövid részletet, a Vadnai Emma fordító előszavából. A Bhagavad Gita, vagyis istenének, a nagy hindu hősköltemének, a Mahabharatának az önálló része. Magasrendű bölcselete és költői szépsége révén szinte nagyobb hírnévre és tiszteletre tett szert még nyugaton is, mint maga az eposz. A Bhagavad Gita az örökké való tudománya, a jógáról szóló írás, Istenről, a világról, az emberről, és mindezek alapvető egységéről szól. Arról az egységről, amelynek fölismerése, átélése és megvalósítása a jóga egyetlen célja. A jóga szó ugyanazt jelenti, mint a latin religió, visszakötni, összekötni, egyesíteni, egyesülni Istennel. És van egy csodálatos könyve Gazánnak, a bevezetés a jógába, amilyen kicsi semmit mondóan néz ki, szenzációs, csodálatos könyv. Abból is hoztam egy érdekes részletet. Az Upanishadban meg van írva, hogy gyönge ember nem érheti el az ént. Erőre, elhatározásra és kitartásra van szükség. Mi tehát ez a két módszer? Az egyiket úgy lehetne körülírni, hogy az én keresése az énen keresztül, a másikat pedig az én keresése a nem énen keresztül. Akik az ént az énen keresztül keresik, buddhi képességükön keresztül keresik őt, mindig befelé fordulnak, és elfordulnak a külső dolgoktól. Akik az ént a nem énen keresztül keresik, az aktívan működő manaszon keresztül keresik őt, ezek kifelé fordulnak, és a nem én tanulmányozása révén tanulják felismerni az ént. Az egyik a metafizikus, a másik a tudós ösvénye. Indiában vagyunk, Bezánt a hinduizmus védelmezője lesz, nyilvános előadásokat tart, India szerte iskolákat alapít. 1898-ban megalapítja a központi hindu főiskolát és gimnáziumot fiúk számára. 1904-ben a központi hindu leányiskolát. Ez az első iskola volt, amit indiai lányoknak alapítottak. Számos más iskola alapításában is részt vett Indiában. Létrehozott egy egyesületet, Teozófus Nevelési Egyesületnek hívták azt, Arundel volt a későbbi elnök, volt a vezetője. Megír egy katekizmust, három fokozatban, Sanatana Dharma, ez a címe, tehát különböző alapszinten, középszinten és felső szinten. Megírja, és ez olvasható, itt nálunk is a honlapon, ha jól tudom, a Vallás és Erkölcs Egyetemes Szövegkönyvét minden vallás tanulmányozója számára. Elkezd egy újságot szerkeszteni, és 15 ezer példányban kiadják, az újság hindu fiúknak ezt a címet viseli. Tanítja a nagy hindu eposzokat, a Ramayanát és a Mahabharatát. Tehát egyszerűen elképesztő, hogy ennyi mindent, ennyi szervezetet hozott létre, ennyi mindent csinált, tehát az életét valójában tényleg a köznek, az emberiség szolgálatának szánta. 1907-től ő a Teozófiai Társulatnak az elnöknője. A választáson 9572 igen és 1089 nem volt a szavazatok aránya, és itt oda tettem azt a kis írást, amiben Olcott ajánlja őt elnöki posztra. Ciklusonként választják, 7 éves ciklusok vannak, élete végéig mindig újra választották Ami Bezántot. Mindig az volt az elve, hogyha valakinek meg kell tenni egy munkát, miért ne ő legyen az. És itt nem az önzés munkát benne véleményem szerint, hanem az adás. És hogy minél többet tudjon ő adni, tenni. Ő a Teozófiai Társulat, a világtársulatról beszélek, második elnöke. Megalapította a TOSZT, tehát a segítőszolgálatot, és a kerekasztalt, ez a fiatalok számára létrehozott kis egyesület. Az Adiári birtokot kiterjesztette, és építkezésekbe kezdett. Ő lett a Teozofiszt magazinnak a szerkesztője, és 1907-ben, amikor megválasztották őt, akkor a világtársulatban 14.700-an voltak, 1928-ban 45.000. Erről majd egy kicsit később fogok aztán beszélni. Bezánt szobáját látják Adiárban. Ismét egy könyv, ami magyarul is olvasható, ugye a hindu levelekhez, a szívtanához írt egy előszót Bezánt, ez is olvasható a honlapunkon. Arra kell vágynunk, hogy a legjavunkat megosszuk. A szellem élete nem felhalmozásból, hanem adásból áll. Gyakran a mi legjavunk talán nem vonza azt, akit segíteni próbálunk. Ilyenkor azt a legjobbat kell adnunk, amit ő tud asszimilálni, és visszatartanunk a másikat, nem azért, mert fukarkodunk vele, hanem mert neki még nincs rá szüksége, így segítenek bennünket, kik hozzájuk képest gyermekek vagyunk, a mesterek. És hasonló módon kell nekünk igyekeznünk azokat segíteni, akik fiatalabbak nálunk a szellem életében. Ne feledjük el azt sem, hogy azt a szemét, aki bármelyik pillanatban velünk van, a mester adta mellénk, azért, hogy szolgáljuk. Ha gondatlanság, türelmetlenség, közöny által elmulasztjuk őt segíteni, mesterünk munkáját mulasztottuk el. Sokszor elmulasztjuk ezt a közvetlen kötelességet azáltal, hogy más munkába merülünk el, és nem értjük meg, hogy a hozzánk küldött emberi lélek segítése abban a pillanatban igenis a mi dolgunk. Bezánt végig azt vallotta, hogy ő a mesterek szolgálatában áll, és a feladat, amit végez, azt a feladatot a mesterektől kapta. 1908-tól elkezdődött egy érdekes szakasz a társulat életében, amikor Ledbitter és Bezánt elkezdték tanítani Krisztus vagy a világtanító visszatérését. Ugye ismert valószínűleg mindnyájuk előtt az a kis történet, hogy Ledbitter sétált a tengerparton, és találkozott ott a fiúcskák között egy fiúcskával, ővele, Krisnamurtival, akinek csodálatos, lenyűgözően tiszta volt az aurája, és úgy gondolták Bezánttal, hogy ő lesz majd az a test, akit a világtanító annak választ, hogy megtestesüljön benne. Elkezdődött Krisnamurti felkészítése arra, hogy ő eszközzé váljon. Ugye Krisnamurti, vagy Alcione, a Mester lábainál című inspirált kis könyvecskének az írója, őróla van szó. Ebből idéztem egy kicsi részletet. Az egész világon csak kétféle ember van, olyan, aki tud, és olyan, aki nem tud, és ez a tudás a lényeges. Hogy milyen vallást követ valaki, hogy milyen fajhoz tartozik, mindez nem fontos. A valóban fontos ez a tudás, annak a tervnek az ismerete, melyet Isten az emberiség számára készített, mert Istennek terve van, és ez a terv a fejlődés. És hát Krisnamurti útjáról lehetne egy külön előadást tartani, majd még vissza fogok rátérni a későbbiekben. Lényeg az, hogy egy külön szervezet épült az eljövendő világtanító köré, keleti csillagrendnek, később csillagrendnek hívták, tagjai a világtanító közeli eljövetelét várták. Ugye azt vallották, hogy az egyetemes egység érzékelése meg fogja teremteni az emberiség egységét és a békét majd az eljövendő új civilizációban. Ezek a tanítások ismét úgymond megosztották a társulatnak a tagságát, és a következő ilyen nagy leválás, ez a német teozófiai társulat Rudolf Steiner által vezetett ágának a leválása volt. Ugye Steiner kijelentette, hogy bárki, aki csatlakozik a keleti csillagrendhez, ki lesz zárva a német teozófiai társulatból. Bezánt pedig erre így reagált, hogy egy ilyen utasítás szembeszegül a hit szabadságának szabályával, és visszavonta a német társulat oklevelét, és annak a maradék néhány alosztálynak adta meg a teozófiai társulat oklevelet, akik megmaradtak. Steiner ugye így alakította meg utána az antropozófiai társulatot. A német társulat 69 alosztályából 55 Steiner vezetése alatt maradt, aki létrehozta tehát az antropozófiai társulatot. Itt hoztam egy kis cikket, és még van idő rá. Ebből egy részletet felolvasnék, mert érdekes. Ez a Novális Szellemtudományi és Antropozófiai Folyóirat egy kis cikke, ebből egy rövid részletet olvasnék fel, csak amiatt, hogy gyakran felmerül az, hogy vajon mi is okozta a társulatból való kiválását Steinernek és az általa vezetett, tehát a későbbi antropozófusoknak. Ez most készült ez a cikk, nem olyan régen, egy 2010. januári számukban jelent meg. 1910. január 2. első híradás az éteri Krisztusról. Ez a címe a cikknek. Mondja, hogy Rudolf Steiner stockholmi előadásában háromszor is utal az 1933-as évre, mint arra az időpontra, amikortól kezdve több éven keresztül megy végbe Krisztus szellemi módon történő újra megjelenése. Későbbi előadásaiban is az 1930-as és 34 közötti éveket említi ezzel kapcsolatban. Vajon mi történt akkor, hogy Rudolf Steiner a Teozófiai Társaság német szekciójának akkori főtitkáraként egészen váratlanul a stockholmi János Evangélium este tartott 8. előadás előtt teljesen szokatlan időpontban, mint egy rögtönzésszerűen szembesítette a teozófus hallgatókat Krisztus éteri alakban való újra megjelenésének tényével. És akkor így folytatja a cikkíró, kerülő úton lehet választ kapni a kérdésre. Figyelmünket a Teozófiai Társaság egészének akkori helyzetére fordítsuk. Kezdeti harmonikus együttműködésük után Ami Besantnak, a Teozófiai Társaság elnökasszonyának és Rudolf Steinernek a szellemi útjai 1907-től kezdve egyre inkább elváltak egymástól, mégpedig éppen Krisztus lényegének és a golgotai misztérium jelentőségének megítélésével kapcsolatosan. Míg Rudolf Steiner a Golgotán véghez vitt cselekedet világtörténelmi jelentősége mellett Buddhának, illetve az eljövendő Buddhát előkészítő 12 bódhiszatvának a jelentőségét is képes volt teljes mértékben felismerni, addig az egyre erőteljesebben a keleti áramlatok befolyása alá kerülő Ami Besant nem méltatta kellő figyelemre Krisztus küldetését. Ugye ezt az antropozófusok írják. Sőt, Krisztus és a bódhiszatvák, de még az eljövendő Buddha, a Maitreya Buddha fogalma is, egyre inkább összemosódott nála. Ehhez járult még az az egyre erősödő tendencia, miszerint ennek a szintén Krisztusnak nevezett eljövendő Buddha lénynek egy fizikai újra megtestesülése várható. Ez a tendencia az 1909-es budapesti kongresszus után még tovább erősödött. Charles Leadbeater tevékenysége és hatása is meghatározó volt ezzel kapcsolatban, aki egy okkult és pszichikai képességekkel rendelkező személy volt Ami Besant közvetlen környezetében. Rudolf Steiner még a Teozófi című könyvének első kiadásában is elismerően nyilatkozott Besant és Leadbeater műveiről. Ami Besant figyelmét azonban már ott is nyomatékosan felhívta arra, hogy szüksége van olyan mentális képességek kifejlesztésére, mint az érzékletmentes gondolkodás, mivel Besantnak ezen a téren voltak hiányosságai, írták az antropozófusok erről. Tehát ebből azért kitűnt, hogy a fizikai megtestesülésről, vagy éteri megtestesülésről van szó. Nem beszéltem még arról, hogy 1912-ben ugye Krisnamurti apja beperelte Besantot és Leadbeatert. Ugye tudni kell, hogy Krisnamurtit és testvérét, Nityanandát Besant és Leadbeater nevelték, tehát nevelt fiúként nevelték, sőt később Londonban tanították, Arundel felügyelete alatt, és érdekes módon Nityananda bekerült az egyetemre, Krisnamurtinak meg nem sikerült a felvételije. De Krisnamurti apja beperelte Besantot és Leadbeatert, hogy kéri vissza a gyerekeket, és aztán Besant ezt a pert Londonban megnyerte, és maradhattak a gyerekek őnála. Elkezdődött aztán egy érdekes időszak, amikor olyan könyveket kezdtek írni, 1913-tól kezdve, mint az emberiség múltja, jelene, jövője. 1915-től kezdve a Teozofisztban Krisnamurti és más teozófusok elmúlt életeinek feltárását kezdték el publikálni, 1924-ben pedig Alcione, azaz Krisnamurti korábbi életeit. Ide sárgába, ebbe a kis buborékba betettem, hogy ebben a könyvben, amiben ugye egyes teozófusok is szerepelnek korábbi életeikkel, Besant Heraklész néven szerepel. Milyen érdekes, figyeljük meg, hogy ez egy kis törékeny asszony volt. Tehát látjuk a képeken, hogy milyen picúr kis törékeny valaki, de egy óriási belső erővel rendelkezett, és érdekes módon egy ilyen nagyon erős hős nevét kapta, mint Heraklész. És a korábbi életek feltárásában állítólag negyedik századi Hipátia, az alexandriai neoplatonikus filozófus, vagy Giordano Bruno, aki mágia halált halt a panteizmusa miatt, előző inkarnációi voltak Anny Besantnak. Nem lehet tudni, azt minden esetben lehet látni, hogy Anny Besant egy hatalmas formátumú egyéniség. Tehát, hogyha ezt most a mi szemüvegünkkel is nézzük, látjuk, hogy nem egy átlag ember. Lehet, nem tudom. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy igen, a teozófia nekem azt adja, azt a lehetőséget, hogy képezzem magam, lépegessek feljebb a lépcsőkön, amennyiben ez lehetséges. A képességeim vagy alakulnak, vagy nem, remélhetőleg igen, és egyszer majd egy életemben elképzelhető, hogy eljutok oda, hogy mindezeket ellenőrizni tudom. Tehát én emiatt boldog vagyok, ennek nagyon örülök, és addig azt mondom, hogy elképzelhető, hogy így volt, nem tudom. Nem tudom megítélni, el tudom mondani, hogy mit írtak le mások, de ahogy mondtam, szemüvegeken keresztül. Ebben a könyvben itt is egy részletet választottam ki ebből az Emberiség múltja, jelene, jövője című könyvből, csak a szemlélet miatt azért, hogy benne van az alázat. És az utolsó bekezdést nézzük csak meg, tehát itt a múltról beszél, hogy abból viszonylag könnyű olvasni, a jövőről elég nehéz, és hogy a könyvírói megtanulták, hogy hogyan kell ezt megtenni. Nehézségek merülhetnek fel természetesen mindezeknek az átadásában, de mint több hasonló tárgyú könyv esetében, amelyek ezt a könyvet a teozófiai mozgalomban már megelőzték, a kincs agyagedényben van, és a szerzők, bár hálásan elismerik a kegyesen adott segítséget, teljesen magukra vállalják minden tévedés lehetőségét. Tehát én úgy gondolom, hogy ez azért az alázat, tévedhetnek. Kezdődik itt egy újabb érdekes korszak Anny Besant életében, már 66 éves. Elkezdett politikai és közösségi munkát Indiáért, 66 évesen. Itt azért csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Olcott, aki ugye a társulat alapítója és egyik elnöke volt Blavatskyné mellett, az alábbi szavakkal hívta fel a figyelmet a politikai tevékenység kapcsolatos dolgokra. Új tag felvételekor kérem a szekció elnököket, hogy adják az újak tudtára, hogy testületileg semlegesek vagyunk. És ha lehetséges, a politikától a leghatározottabban tartsuk távol a társulatot. Anny Besant elkezdett politizálni Indiáért. Tehát itt is megint a jó szándék vezette tenni az indiai nőkért, az alsókasztért, stb. Valamit. Úgy érezte 1913-ban, hogy az Indiáért felelős mester Agastya Rishi hívását hallja, hogy dolgozzon India önrendelkezéséért, és azokkal a módszerekkel, amiket már Angliában megtanult, elkezdett Indiában is egy egész nemzetre kiterjedő politikai agitatív munkába. Nyilvános körutakat csinált, kampányolt, perek voltak, pamfleteket írt, és úgy gondolta, hogy India a világ spirituális tanítója lesz. Két politikai lapot is elindított, a The Commonwealth heti lap 1914-ben indult, és a New India napilap szintén 1914-ben, ez a New India című lapnak a stábja. Milyen érdekes azért. Ekkora stábja volt ennek az újságnak, hát mondjuk más technikai eszközök voltak, meg más az ország mérete, és akkor itt van Anny Besant. Ébresztő India. Megint egy csomó szervezetet hoz létre, tehát elképesztő módon alakítja a szervezeteket, de ez ugye az én elképzelésem szerint nem csak az, hogy létrehozunk egy szervezetet, hanem azt működtetni is kell, oda embereket is kell tenni. Azt a céljaiért, amiért létrehoztuk, fenn kell tartani. létrehozza Madrasban a fiatal emberek szervezetét, az India fiai és lányai szervezetet. 1916-ban megalapítja az indiai fiúk cserkész szövetségét, mert ugye a cserkész szövetség csak európaiakra terjedhetett ki. 1916-ban az összindiai önrendelkedési ligát, aminek egy év múlva már 27 ezer tagja lett, és Nehru, a későbbi elnök, itt szerzi az első politikai tapasztalatait ebben a szervezetben. Megalakítja a szolgáló testvérek rendjét. A célja az, hogy a régi szokásokat, amik Indiában olyan rendkívüli módon bevett és elterjedt szokások, valahogy áttörjék. Volt egy előadása, az Ébresztő India című előadás, amiben sürgős szociális reformokat kívánt, azt követelt. A korai házasságok ellen, a gyermekként anyává válás ellen, az özvegyek újraházasodásának megtiltása ellen, az érinthetetlenek elnyomásának megszüntetésére, a lányok és az alsóbb osztályok képzése mellett szólt ez az előadás. Az Indiai Asszonyok Szervezetének elnöke lett. Itt a Dharma című könyve, amit bizonyára sokan ismernek, és ebben éppen a nőkkel kapcsolatosan egy kis idézetet vettem ki, hogy mindennek a megfelelő időben és helyen kell megvalósulnia, tehát egy anyának is akkor kell anyává lenni, amikor a tökéletes asszonyiság szintjére fejlődött, de ha úgy gondoljuk, hogy az anyaság magasztosabb és ragyogóbb dolog, mint a játék, és anyává kell válni, mielőtt annak eljön az ideje, és a gyereknek már gyereket kell szülni, akkor a baba is és az anya is szenved, de a nemzet is szenved. És minden azért, mert az időpont helytelenül lett megváltoztatva, és a kivontakozó élettörvénye meg lett sértve. Természetesen politikai munkájáért bebörtönzik, jobban mondva házi őrizetbe kerül 1917-ben írásaiért. Nem egyedül, hanem Váriával és Arundéllel együtt. Itt van Bezant. De ebben a házi őrizetben, amit az Indiáért tett írásai miatt kapott, megalkotja az indiai önrendelkezési zászlót pirosból és zöldből. És később ez lesz India hivatalos zászlója, ha rámennek az internetre, ez az indiai zászló. Itt csak ezt a kereket, vagy rokkát, vagy kereket tették bele, illetőleg a fehér színt. Amikor kiszabadulnak, vagy megszűnik a házi őrizet, akkor hősöknek kijáró ünneplésben részesül Ani Bezant, tehát látni itt a képeken. Itt pedig lerajzolják őt, mint a szabadságbajnoka, indiai szabadságbajnokaként. Hát kérem szépen, Ani Bezant az első megválasztott női elnöke volt az Indiai Nemzeti Kongresszusnak, tehát a parlamentnek az első elnöke volt, női elnöke 1917-ben, aki, hát ugye nagyon gyakran váltották egymást ott az elnökök, de ő legalább egy aktív évig betöltötte ezt a pozíciót. Az ő elnöksége alatt született határozat az érinthetetlenek társadalmi ellehetetlenítésének felszámolásáról. És ebben az időszakban kezdett Gandhi politikai csillaga is felemelkedni. Bezant viszont szembe került Gandhival, itt most nem nagyon térek ki rá, de a Satyagraha és a nemzetközösség kapcsán, ugye Bezant a nemzetközösség mellett elkötelezett volt, és összetett okok, tehát ez volt a két legfőbb ok, de összetett okok miatt a népszerűségét elvesztette, és visszavonult ismét a társulati munkához. 1925 és 33 között, tehát már élete végén, 78 és 86 évesen ismét az erejét a világtanító eljöveteleivel kapcsolatos tevékenységbe fordította, legfontosabb munkájaként a világ felkészítését tartotta a világtanító megjelenésére. Hitt abban, hogy egy-két generáción belül olyan gyerekek fognak megszületni, akik teljesen felébredt buddhival rendelkeznek. És hogy mindez Amerikában fog valószínűleg már megtörténni, meg is vásárolt egy völgyet, Boldog Völgynek, Happy Valley-nek nevezték el Kaliforniában. És képzeljék el, tehát ez a borzasztó, ez a rettenetes dolog, hogy amikor hát a tömeg elkezdi ezeket az eszméket fölcsipegetni, akkor nagyon nagy torzulások következhetnek ám be. Nők tizei, százai mentek Európából szülni Amerikába, hogy az ő gyerekük már ott a Boldog Völgyben az új faj gyermekeként szülessen meg. Ezért mondtam, hogy megkülönböztető képesség. Rengeteg minden elképesztő, csodálatos dolog van Annie Besant életében, de azért van, amit úgy kell kezelnünk nekünk, teozófusoknak is, hogy... Tehát hitt az új civilizáció létrejöttében méghozzá, én is hiszek benne, de ez majd egyszer, valamikor nagyon messze a távoli jövőben lesz, nem az ötödik gyökérfaj ötödik alfajában, hanem a hatodik vagy hetedik alfajban vélhetően. Tehát az idő az nem egy-két generáció múlva, hanem jóval több ezer vagy több tízezer év múlva, nem tudjuk pontosan, hogy mikor. És itt van egy gondolat, ami ezt a torzulást kísérte, hogy amikor ugye tömegesedtünk, látták, hogy 45 ezer valahány száz fő volt a társulatnak a taglétszáma, az egyik intenzívebb akart lenni a másiknál. Hát az egyik jobban túl akarta szárnyalni a másikat, az egyik beavatottabb akart lenni a másiknál. Tehát sajnos, ugye ez az a kis hátizsák, amiről az elején beszéltem, hogy a szervezet, ahova csatlakozunk, ahol akinek az előadását tartjuk, azért egy múlttal rendelkezik, és ezt vagy felvállalja az ember, vagy sem. Én úgy gondolom, hogy fel kell vállalnunk megfelelő, megkülönböztető képességgel. Krisnamurti is, akit tulajdonképpen ebbe a szerepbe beletették, ambivalens érzéseket táplált már ekkoriban, a 20-as években, ezzel a szereppel kapcsolatban. Beletettem még itt a világtanítóról egy részletet, és itt az előző előadásomra, a Rerich előadásra visszautalnék, ez Rerichnek a festménye, Maitreyáról. Számtalan festménye van Maitreyáról, ezt a 30-as években festette. Tehát ide vettem a világtanítóról, ugye a világtanító egy pozíció azokban a tisztségekben, vagy tisztségek között, akikről, hogyha valaki elolvassa mondjuk az életfejlődése a naprendszerben, bőven lehet olvasni, hogy ki az a Manu, vagy ki a Mahachohan, vagy ki a világtanító. Tehát itt láthatjuk, hogy mit ír Povel a naprendszerben. Buddha utóda a jelenlegi bódhiszatva Maitreya, akit a nyugati világ Krisztusként ismer. Első alkalommal az indiai síkságon Krisnaként született meg, majd a jelenlegi gyökérfajunk ötödik, vagy Teuton alfajában, Palesztinában Krisztusként. Ekkor mindenek előtt az egyén és az önfeláldozás értékére helyezte a hangsúlyt, amennyire tudhatjuk, ismételten meg fog jelenni a Földön, hogy az ötödik gyökérfaj hatodik és hetedik alfajának átadja a vallási tanításokat, amelyek sajátos szükségleteiknek majd megfelelnek. Ebben a könyvben le van írva, hogy az ötödik gyökérfaj hatodik és hetedik alfajának. És hát Krisnamurti, aki ezzel a szereppel, hogy hát ugye ő a világtanító, azt vallotta, hogy a szervezet egy idő után, persze ez már 27 körül volt, szervezetek nem tudnak igazságot közvetíteni, nem szabad túlhangsúlyozni a reinkarnációt az adott élet pillanatában, ellenzi a rá összpontosító új vallás megteremtését, azt mondja, hogy a saját tanításai alapján és érdemei alapján ítéljék meg őt, azt mondja, hogy a megszabadulás mindenkinél csak egyénileg érhető el, ne támaszkodjunk a tekintélyekre, és én ezt nagyon kihangsúlyoztam, ebből is rengeteget lehet tanulni. A rajongó attitűd komoly akadályozó tényező a felszabadulásban. 1928-ban Krisnamurti feloszlatja a csillagrendet, ugye, amit köréje hoztak létre. Ez az újság, ha még valaki nem találkozott volna vele, ez a magyar csillagértesítő volt, és néhány példányát még antikváriumokban, meg hát nálunk a társulatkönyvtárában lehet találni. Nagyon érdekes olvasmány. Krisnamurti szövegek nagyon érdekesek. Például ilyen, az intelligens ember célja, hogy rámutasson az embereket körülvevő illúziókra, és segítsen azokat lerombolni. Aztán ez a vers azt hiszem mindent elmond, és aláhúztam számomra az egyik legfontosabb lényeget. Ó barátaim, én bolyongtam a völgyben, és lakoztam az árnyak között. Én is szenvedtem, és igazán szerettem, ezért most szívem egész melegével mondom nektek, hogy a közvetlen, egyetlen ösvény az egyszerű egyesülés a legjobb. Ha felismertétek ezt az ösvényt, és elértétek az egyesülést, akkor az idő minden bonyodalmával együtt eltűnik. Tehát ha eljutottatok idáig, akkor az idő minden bonyodalmával együtt eltűnik. Akkor a magatok mestere, a magatok istene és világossága lesztek. Ha ezt igazán megértettétek, minden egyéb másodrendű lesz, tehát feleslegessé válik. És Krisnamurti ugye tanítóként élete végéig járta Európát, csak utalnék arra, hogy például a honlapunkon olvasható Karinti Frigyesnek egy cikke, amit Krisnamurtival egy interjút készített 37-ben, amikor Magyarországon járt Krisnamurti. Egy teljes felébredt tudatosság, amiről ő tanított, amely szabad a gondolatoktól, doktrináktól, előítéletektől, amely a jelen pillanatra fókuszált, és ez nem más, mint az egység, az zenszerű monista értelmezése. És azért nézzék meg ezt a végét. Krisnamurti életrajzírói, akik a továbbiakban nagyon közeli kapcsolatban álltak vele, azért felfedték, hogy Krisnamurti a világtanítóval azonosította magát élete végéig, noha ezt soha nem jelentette ki nyilvánosan az előadásaiban. Na, most akkor egy hét múlva beszélgetés lesz nálunk, lesznek témák szerintem. Nézzük meg Bezant álláspontját a helyzettel kapcsolatban. Természetesen Bezant fenntartotta a hitét a mesterekben, elfogadta Krisnamurti kritikáját, hogy a szervezetek nem tudnak személyes spiritualitást teremteni, de hitt abban, hogy nagyon sok haszna van a szervezeteknek a tudás propagálásában. Krisnamurti kijelentette azt, hogy nincs köze a tanítványokhoz, az új valláshoz, stb. Bezant élete végéig hitt abban, hogy Krisnamurti halála után létre fog jönni Krisnamurti tanításaiból egy új vallás. Bezant azt mondta, hogy Krisnamurti az ő, mármint Bezant spirituális feljebbvalója, és ott, ahol nem értenek egyet, vagy nem érti meg még az ő álláspontját, akkor ő most várakozó álláspontra helyezkedik, amíg fel nem nő odáig, hogy megértse. És élete végén vagyunk, 20-as, 30-as évek, fáradhatatlanul tanít, előad, ez egy ilyen többszintes előadóterem, repül Európába, mindenhova, Amerikába, előadásokat tart, valami frenetikus előadó volt, ha csak arra utalok, hogy Budapesten a Zeneakadémián tartott előadást, és nem volt elég egyszer a Zeneakadémia nagyterme, kétszer kellett az előadást megtartani. Erről Ady Endre írt cikket 1908-ban talán, mert fönn van a honlapunkon, azt is érdemes elolvasni. Elképesztő nagy előadó lehetett. És most itt nézzük, az elhagyott gyermekek, ahogy nagykorúak lettek, követték őt Indiába, és együtt éltek tovább, teozófiai társulat berkein belül, itt pedig 1931-ben a születésnapján. Hát kicsit olyan ez a kép, ezt direkt ide tettem, mint egy élő ikon, vagy nem is tudom. Tehát körbe van mindennel bástyázva a Bezant, egy élő szobor. És hát itt a halála. itt van felravatolozva, mágián égették el a testét, Ned Beatert itt látják, aki rövidesen néhány hónap után követte őt, a hamvait részint a Gangesbe szórták, részint pedig Adiárban, a birtokonban eltemetve. És ez a gyászjelentés, amit a társulat kiadott nekem, ez nagyon-nagyon tetszett a megfogalmazásában. Munkáját egy időre felfüggesztette 1933. szeptember 20-án. És ez a kis mondat, térj vissza hozzám gyorsan, óharcos, vezess bennünket újra. Tehát a társulatnak egy nagyon nagy erejű vezetője volt Annie Besant, itt van a kis megemlékezésben. És most, amik következnek, ezt csak feltettem, hogy nézzék meg, hogy mi mindent hagyott még ránk, de még előtte lesz egy mondat, egy összegzés. Egy nagyon hosszú életet és karriert próbáltam itt önöknek bemutatni, vagy nektek bemutatni, ami az emberiség szolgálatában történt. Ugye az előadás címére utalok, másokért élni. Minden munkáját, legyen az ateista korszak, vagy bármilyen teista korszak, vagy teozófus korszak, az emberi feltételek átalakítására és a szenvedés megszüntetésére fordította. Az a bizonyos messiás várás, amivel tömegeket vonzott magához, az összes New Age mozgalomra irtózatos nagy hatással volt, és talán még máig is hat. Modellt adott a britteknek, az amerikaiaknak, az indiaiaknak, az indiai asszonyoknak, ugye a korára mindig visszatértem, hogy a hagyományos női szerepen lépjenek túl. Ma is példa a nőknek, hogy próbálják egyensúlyba hozni a másokról való gondoskodást a kreatív közösségi munkával. Írásait nemzedékek olvassák ma is. És most jönnek az írások, angol nyelven, itt csak meg akarom mutatni. A társulat könyvtárában megszámoltam 3,5 polc csak Annie Besant. Ebből rengeteget lehet itt olvasni, a honlapunkon olvasni. Én azt gondolom, hogy amiket én Annie Besanttól olvastam, számomra hiteles. Tehát azok a sorok, amiket könyvben leírt, számomra rendkívül hitelesek. Sok könyvet olvastam tőle. De ha csak ezt a 3 mondatot, ami a következő szlájdon van, ha csak ezt kapom tőle, akkor már rendkívül sokat kaptam, de ennél sokkal többet kaptam. Helyezzük a lécet saját magunk számára olyan magasra, amennyire csak lehet. De ne akarjuk saját eszményünket a testvérünknek előírni, akinek növekedési törvénye teljesen eltérhet a miénktől. Tanuljunk toleranciát, ami segít minden embernek abban, hogy a saját helyén azt tegye, amit helyes tennie, és amire a saját természete ösztönzi. Ennyi volt a mai előadás. Köszönöm szépen a figyelmet! Van még egy picurka kis idő, akár itt is beszélgethetünk, illetve jövő héten kedden este 6-tól nálunk. Azt hiszem, nagyon sok minden felmerül itt az emberben, hogy beszéljen. Hát lehet, ha tudok, válaszolok, ha nem, akkor itt segítenek a teozófus társaim.
Kevés szó esett Annie Besant mellett álló férfiaknak. Mellett álló férfiaknak. Voltak ilyenek, vagy élete nagy részét párkapcsolat nélkül együtt?
Ez utóbbi, én úgy gondolom, hogy párkapcsolat nélkül, viszont teljesen közeli barátja volt Ned Beater, akivel együtt dolgozott, és szerintem állandóan férfiakkal volt körülvéve. Most már sajnálom, hogy nem tettem fel azt a képet. Már olyan értelemben, hogy férfiakkal volt körülvéve, hogy van egy fénykép, amin csak férfiak vannak, és ő egyedül nő. Gondolom nem erre gondolt, nem. Nem, munkatársi viszony. Tehát a kérdés, ha erre vonatkozott, csak munkatársi viszony.
Még egy kérdésem, hogy tulajdonképpen ő nem fogadta elvégni a függetlenségét? Vagy ezt a vágyat? Hogy teljesen független legyen a fiát?
A nemzet...
Igen, épp ez okozta Gandhival való ellentétét, hogy ő továbbra is a nemzetközösség részeként képzelt el Indiát, míg Gandhi pedig a
fejlődés. Tehát ő a király felhatóságban.
Igen. Bocsánat.
India függetlenségéért nagyon sokat tett, hogy Indiában manapság is nagyon tűzni.
Hát látták, hogy bélyeg volt Annie Besantról, indiai bélyeg. Igen.
Láthatod, hogy a politikai tevékenységet személyében csinálta, és nem a kezdeti társulat zászlaja alatt. Tehát ezt a kettőt azért érdemes kell tévedni. Annie Besant volt, aki személy szerint nagyon sokat tett az indiai függetlenségét. Például az ő sugallazására alapították meg a Benárezben, most Varanasinak hívják, a Hindu Egyetemet. Hát ő Al-India University-nek szerette volna, csak hát akkoriban már az iszlámhoz meglehetősen utána viszont, és akkor lesz egy Hindu Egyetemnek lett egy iszlám egyetem valahol máshol, egy másik intézvárosban. Ő a Hindu Egyetem alapítója az ő volt, az egyik sugallazója.
De ezt már nem akartam koronáról kiemelni Indiát, ugye ezt mondjuk?
Nem függetlenséget akart, ilyenek.
Függetlenséget, de a brit nemzetközösségen belül. Tehát nem akarta kiengedni a brit korona alól.
Hát ez volt a kövek, az a nagy ellentét Gandhival, hogy Gandhi teljes függetlenséget akart. Aztán a történelme Gandhit igazolva, de az a Berlinnek a munkája mindenképpen egy létező, és egy kérdés.
És
Gandhi amit még érdemes megjegyezni, hogy volt ez a messiás város, ez a Krisnamurti effektus a 20-as években és annak a végén, és akkor hirtelen leesett a nemzetközi rendőrségi mozgalom létszáma, az akkori csúcs 45 ezerről olyan 30 ezer alatt. Tehát azok, akik azért ülekednek oda. Ugye mi volt itt, hogy mindenki intenzívebb akart lenni,
másodszorban
is már jön. Akiket be akartak uralkodni a 144 ezer választók közé, ugye elmesolt, amik a régi hírások volt, azok azok kilátották a szörnyeket. És hát ez egy hibbanás volt, hát ez volt.
Elképesztő cikkekre bukrantam így az internetes, nem célzottan keresgettem, de hát úgy néha belenéztem egy-egy cikkbe. Igen, ezek szó szerint idézetek voltak. És de az interneten, amit láttam, tehát például éppen a megváltó várás időszakában valamelyik netes felületen azt olvastam, hogy kábítószert osztogattak a közönségnek. Tehát olyan elképesztő, tehát számomra, hogy mondjam, nem elképzelhető dolgok, hogy kábítószert osztogattak a közönségnek, hogy a közönség elhiggye azt, hogy ott megjelenik, vagy megjelent a világtanító Krisnamurtiban megtestesített. Ez már azért annyira túlzás, hogy...
20-as években a kábítószer osztogatásnak még nem volt olyan igaz, mint a nyúlési évtizedekben.
Szóval elképesztő dolgok.
De egyébként a magyar társadalmat is rendesen megrázta ez a Krisnamurti kiválás, vagy egyéb, akkor ilyen 400 körülményen volt a magyar társadalmat létszám, és akkor hirtelen leesett 200-220 körülményére. És akkor aztán az maradt a betiltási körülményben. A messiás várásokból nálunk is voltak bőven. Várták és kilátották a lókra a szörnyeket, mert aztán mi lett velük, az nem lehet.
És
itt
érdekelően az indiai zászlós,
nagyon ritka,
annak a
történetek, hogy interneten biztos rengeteg minden van hozzá, de hogy az alap két szín. Az egyik szín, most nem tudom, hogy melyik a muzulmánokat jelképezi, a zöld, a piros pedig a hindukat. ennyit tudok róla, és aztán később Gandhi tette hozzá, vagy Gandhi értette hozzá. Ez a narancsos, igen, ilyen narancsos szín. De biztos, hogy az interneten sok minden van.
Sáfrán.
Igen.
Sáfrán.
Igen, igen.
Én a kábítószert nem érzem olyan nagy dolognak, hiszen ez egy olyan felkészítésnek érezhették, mint mondjuk a derviseknél a pörgést, egy kicsit olyan transzendentális állapot.
Ha kábítószer, akkor is sokkal került, és a tartalmokat soha nem fogadjuk.
Egészen materialista megközelítésben is ügyességnek tűnik ez az állítás.
Szóval én meg azt gondolom, hogy a tudatszint emelkedés nem azzal kellene. Nem a kábítószer. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon egyszerű.
Na most ne haragudj, az egy két szó. Aldous Huxley egy elég okoshoz, hogy volt olyan okos, mint Andy Bezan, csípő. És azért ő is a moksában leírja vastagon az LSD-ben, hogy miket kísérletez, és miket, hova jutott el. Tehát azért ez nem olyan elvetendő, hogy a kábítószer, maradjuk együtt.
Nem tudom.
Nekem nem.
Nem voltam ott, de majd mondtam, hogy megnézem ezt az akasabban, ha eljutok oda.
Azért azt hiszem, hogy Aldous Huxley néhány évtizeddel később kísérletezett.
Ez keresztek vége, az ne csak elején.
Jó, hát ópiumban van, hogy teljes mindenütt volt, korábban is. Így van,
nem, teljesen más is.
Szóval ahhoz, hogy valaki ezekkel a leszmékkel foglalkozott, semmi szükség kábítószer.
Igen.
Nyugodtan hagyjuk azoknak, akik ebben menekülnek saját életünk problémái előtt.
Nem tudom, hogy szép vagy hatásra kell
lenni. Hát,
Azoknak a könyveket, például az emberiség múltja lenni, jövője, meg hasonló jellegű könyveket, ha valaki ezt olvassa, ezt úgy esik olvasni, amit itt voltak a megjegyzés, amelyik könyvben írták is, hogy vállalják a tévedés jogát, vagy lehetőségét. Ezt ők látták, vagy ők lehetőségek, vagy bennünk bármikor nincs. Akkor is volt. Ez nem az igazság, hanem ahogy ő látta, akkor is volt. Én magam részéről például ezeket a leírásokat, ezeket ilyen nagyon szélszínes mesekőnek fogadott dolgokat, akármilyen így is lehetett, semmi nem zárja ki, hogy nem így volt, de nem az a lényeg, hogy XY ebben és ebben a naptári évben ezt és ezt csinálta.
Egyébként Miklós, csak neked erről, hogy hogyan tartotta a beszédeit. Ez a, van egy olyan könyv, hogy ahogy a gondolaterő. Na abba leírja, hogy hogyan tartja a beszédeit, hogy a belső képernyőjén több változatba, miközben beszél, hogy jelennek meg a következő mondatok. Nagyon érdekes, semmi manipuláció nincs benne.
Bezárcsó nevezte őt a hozzá visszállt a legjobb. Bezárcsónak volt érzéke ilyen fontos. Lát, hogy nem volt egy nagy nőkedvelő. Egy nőről.